Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom, a római levél 8. részének 15. és 16. versét, és ez alapján hirdetem számotokra Isten üzenetét. Tehát a római levél 8. részének 15. és 16. verséből így szól hozzánk az Úr. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ma a vezetésről és a vezetett emberekről szeretnék beszélni, nem a megvezetett emberekről, hanem olyan emberekről, akiknek van vezetés az életében. És azért gondoltam, hogy ezzel a témával foglalkozzunk egy kicsit, így a karácsony utáni első vasárnapon, mert a karácsonyi történetben sokszor találkozunk egy érdekes jelenséggel, a vezetésnek egy speciális, különleges esetével, amikor Isten vezet embereket. Ugye Isten vezeti Józsefet, Máriát, Jézusnak a földi szüleit, vezeti a napkeleti bölcseket, a pásztorokat, kit így, kit úgy, de mindenki átéli Isten vezetését, és ez egy izgalmas dolog, hogy hát mi itt a mai világban hogyan élhetjük át Isten vezetését, hogyan működik ez a gyakorlatban. Erről a témáról Farkas József református lelkipásztornak, néhai lelkipásztornak van egy rendkívül elgondolkodható írása. Először ezt szeretném röviden, így vázlatosan ismertetni, majd elmondom, amit elindított bennem az ő írása a felolvasott ige alapján. Azzal szeretném kezdeni, hogy az életünknek a dicsősége is, de a szégyene is lehet az, hogy vezetett emberek vagyunk. Sok naív és gőgös ember azzal büszkélkedik, hogy nekem nem parancsol senki, én azt teszem, amit én akarok. Az ilyen primitív önáltatás mögött rendszerint nagyon kemény rabszolgaság húzódik meg, vagy rejtőzik. A vezetésről egy nagyon érdekes és elgondolkodtató szempontokat ad egy amerikai szociológus, Riesman. Ő háromféle vezetést említ tudományos szempontból, tehát a szociológia tudományának a szempontjából. Nagyon érdekes és hasznos ezeket megismerni. Riesman a csoportosításában először a hátulról vezetett emberekről beszél, ez alatt a kifejezés alatt olyan embereket ért, akiket a tradíciók, a hagyományok vezetnek, tehát mindaz, ami a múltban van, megtörtént, nyilván ezek lehetnek értékes dolgok is, tehát ami már elmúlt, ami esetleg hagyománnyá vált, mindaz, ami a hátunk mögött van, tehát az emberek egyik csoportját, első csoportját ez vezeti, és ezért nevezi őket Riesman hátulról vezetett embereknek. Példának említi, hogy amikor a 17. században a puritán kálvinisták áthajóztak Angliából, meg hát nyugat-európai országokból Amerikába, akkor pontosan ugyanolyan házakat, meg ugyanolyan templomokat építettek, és ugyanolyan törvényeket hoztak, amelyeket maguk mögött hagytak volna Angliában, az óhazában, de hát nem hagyták maguk mögött, hanem elvitték az új hazába. A Bibliában a farizeusok és írástudók a hátulról vezetett emberek legjellegzetesebb képviselői. Értéke is, de kockázata is van annak, ha valaki a mai viharos gyorsasággal változó világban letáborozik az atyáitól örökölt rendszerek mellett. Hát, hogy mennyire kockázatos ez a dolog, ezt mi ugye nagyon jól tudjuk, érzékeljük a saját bőrünkön, ugye mi egy olyan gyülekezet vagyunk, amit már nem csak mi magunk nevezzük így magunkat, hanem mások is mondják rólunk, egy nagyon progresszív, haladó felfogású gyülekezet, akiknek hát a hagyományok, a tradíciók annyira nem számítanak, és akkor ebből rengeteg feszültség van itt a faluban, hogy mi miért nem tiszteljük jobban a hagyományokat. Van értéke is a hagyományoknak, de attól, mert valami 500 évvel ezelőtt így volt, még nem biztos, hogy önmagában az értéket jelent. Amúgy pedig ugye reformátusok vagyunk, a szóban benne szerepel az, hogy újra formálni, újra alakítani, visszaformálni a Biblia alapján, nem az emberi hagyományok alapján, hanem a Biblia alapján, a Biblia mérlegére újra és újra rátenni a dolgokat, és azon lemérni, és hogyha nem jó, nem helyes, akkor nem az emberi hagyományoknak engedni, hanem az Isten igényének. Na, hát erről az elsőről ennyit, a hátulról vezetett emberek egy elég jelentős csoportot képviselnek. A másodiknak említi Rizman a belülről vezérelt embereket, ezek az igazi demokraták, belül kivívott szabadságban, nyitottságban élnek, képesek új eszméket mérlegelni, új értékek mellett dönteni. Jó példa erre, ami magyar József Attilánk egyik versében ezt mondja, hogy az én vezérem belsőből vezérel. Ugye ez is a vezetésnek egy tipikus esete. Nagyon mutatós ez az embertípus, de kevés van belőlük. A példák pedig azt mutatják, hogy sokszor egyáltalán nem olyan bölcs, ami belső vezérünk, hogy érdemes lenne ráhallgatni. Tudjuk, hogy végül is hova vezette József Attilát az ő belső vezére, és örök figyelmeztetés mindannyiunknak, de a belülről vezérelt emberek számára különösen, amit a Bibliában, az Ószövetségben, Jeremiás könyvének a 17. részében olvasunk a 9. versben, hogy csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Ez arról szól, hogy nagyon szép és romantikus ez, hogy jól csak a szívével lát az ember, ebben van igazság, de a Biblia hozzátesz, hogy de vigyázz, mert ha csak a szívedre hallgatsz, akkor nagyon könnyen becsalhatsz, a saját szíved is megcsalhat téged, a saját szíved is becsaphat téged. Itt egy klasszikus példa, hogy a szerelem. Nagyon sokszor előfordul, hogy annyira belezúgunk valakibe, hogy aztán semmit, se nem látunk, se nem hallunk, nem akarjuk tudomásul venni a rossz, a negatív tulajdonságai, tehát ő a világ legszebb, legjobb ember, egy földre szállt angyal, aztán később meg nagyon sokan csalódnak. Mert ez csak egy példa arra, hogy a szív az bizony nagyon meg tud csalni. Harmadikként Rizman a kívülről vezérelt embereket említi, tehát a hátulról és a belülről vezérelt emberek után a kívülről vezérelt embereket. Azt mondja, hogy elsatnyult az emberi társadalom, ezzel függ össze a kívülről vezérelt ember megjelenése és elterjedése. A döntések alapelve itt ez, hogy mit tesznek mások. Az lesz az én mércém is, amit mások tesznek. Mit tesz a szomszédom, a barátom, a munkatársa, mi a divat, mi a sláger. Én is úgy akarok élni, ahogy a többség él. Cigarettáznak, isznak, drogoznak, én is. A mammon, a pénz az Istenük, az enyém is. Ezen az úton, azt mondja Rizman, ez most még nem az ige hirdetés, itt még csak egy szociológusnak a tudományos fejtegetéseit ismertetem. Ezen az úton magányos tömegé lesznek az emberek, nyáj emberek lesznek, és a nyáj az könnyen hordává, állatok csordájává válik. Sőt, szadista gyilkosok hadseregévé démonizálódik. Megint említek egy bibliai példát, gondoljunk arra a tömegre, amelyik Jézust virágvasárnap még királyként élteti, majd néhány nappal később torka szakadtából üvölti ugyanez a tömeg Pilátusnak, hogy feszítsd meg Jézus. Nagyon, egyik pillanatra a másikra képes a tömeg átváltani egy ilyen állati csordává. Most térünk rá a negyedik féle vezetésre, amiről Riesman, a szociológus már nem beszél. Sok keresztény hálát ad Istennek azért, hogy ő nem olyan, mint az előbb említett példák szereplői. Sok keresztény úgy látja, hogy mindezekkel szemben ő felülről, vagyis a lélektől, a Szentlélektől vezérelt ember. Ezt közelebbről úgy érti, hogy család a szív, ostoba az ember gondolata, téves a mérlegelés, hibás a döntése, és ezért mindezeket elhallgattatva veszi a Szentlélek vezetését. Nagyon szépen és nagyon kegyesen hangzik ez, de nyilvánvaló, hogy Pál apostol nem így gondolta a Szentlélek vezetését, amikor erről írt. És a legerősebb bizonyíték erre az a mondat, ami a mai igehirdetésnek a textusa, az alapigéje, hogy a lélek, itt a Szentlélekről van szó, a Szentlélek a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Hangsúlyos itt az a szó, hogy együtt. A lélek a mi lelkünkkel együtt. Azaz a Szentlélek nem a mi gondolkodásunkat kikapcsolva vezet, hanem a gondolkodásunkat megtisztogatva és elmélyítve vezérel. Mondhatjuk úgy is, hogy felülről vezérel a lélek, de pontosabban fejezzük ki az igazságot, ha azt mondjuk, hogy még beljebben belülről vezérel a Szentlélek, mint ahol az énünk trónol. Még annál is beljebb van valahol a lélek is ennek a vezetése. Egész belső világunkat, az értelmünket, az érzelmeinket, az akaratunkat mozgósítva, nem ezeket kiiktatva, hanem ezeket megtisztogatva és mozgósítva vezérel a lélek, a mi lelkünkkel együtt. Eddig a rövid összefoglaló, és hátra van még egy kérdés, akkor, hogy kell-e valami a mi részünkről ahhoz, hogy ilyen vezetésben, hogy a léleknek a mi lelkünkkel együtt működő, tapasztalható isteni vezetésében legyen részünk, kell-e a mi részünkről, a mi oldalunkról ehhez valami? Hát kézenfekvőnek tűnik a válasz, hogy igen, kell, az engedelmesség. Tehát, hogyha egy katona parancsot kap, akkor lesz abból valami, hogyha engedelmes, és azt végrehajtja. Hát mi is így vagyunk, hogyha kapunk egy vezetést, egy isteni sugallatot föntről, akkor lesz abból valami, hogyha engedelmeskedünk neki. Na igen, de milyen engedelmesség szükséges ehhez, hogy a lélek vezetését átéljük? Mert az Isten iránti engedelmességnek nem csak egy fajtája létezik. Lehet helyes, de lehet helytelen is az Isten iránti engedelmesség. Gondoljunk csak a középkori egyház inkvizitoraira, akik megvoltak arról győződve, hogy Istennek engedelmeskednek azzal, ha mágiára küldik az általuk eretneknek és boszorkányoknak tartott embereket. Ez nyilván helytelen engedelmesség volt, Jézus soha, sehol nem kért ilyet a követőitől, a tanítványaitól, hogy mágiára küldjenek embereket, másként gondolkodókat. Soha ilyet Jézus nem kért, sőt, van arra az Új Szövetségben egy példa, egy történet, amikor a tanítványok valami ilyesmit akarnak csinálni, akkor Jézus leállítja őket. Egy samáriai falun akartak átmenni, a samáriaik és a zsidók között kibékíthetetlen ellentét volt, és a zsidó tanítványok át akarnak menni egy samáriai falun, és a samáriaiak pedig nem engedik át menni őket. Hát működött az ellentét, betartottak a tanítványoknak. És akkor a tanítványok feldühödnek, és azt mondják Jézusnak, hogy Uram, akarod, hogy tüzet kérjünk erre a falura? De pusztuljanak, égjenek el. Jézus azt mondja, hogy ti nem tudjátok, mit beszéltek. Nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Nem. És inkább kikerüljük. Azt mondja, hogy na, kerüljük ki ezt a falut. Nem kell itt heveskedni, meg tüzet kérni. Tehát amikor később mágiákat gyújtottak az Isten nevében, a Szent Inkvizíció tagjai, az nem a helye, az engedelmességnek, az Isten iránti engedelmességnek nem a helyes, hanem a helytelen változata volt. Az a fajta helytelen engedelmesség, az kikapcsolta az irgalmat, a könyörületet, a megértést, egy szóval a szívet teljesen kiiktatta. A helytelen engedelmesség azonban ugyanígy ki tudja kapcsolni az értelmet is. Ha azt gondoljuk, hogy lelki-szellemi képességeinket, értelmünket kikapcsolva vezet a Szentlélek, hogy ha hívő vagyok, akkor már nem kell gondolkodnom, csak mindig kapom a kijelentéseket, nem kell az értelmemet használnom. Ez is egy helytelen felfogása a vezetésnek. Ezt úgy néha szoktam mondogatni, hogy azzal, hogy valaki hívő lesz, ez nem azt jelenti, hogy hülye lesz. Tehát nem szinonimája az egyik a másiknak. Isten nem fogja az értelmünket kikapcsolni, és nincs is ilyen igénye, nincs is ilyen elvárása. Ami lelkünkkel együtt vezet a lélek. Ha azt gondoljuk, hogy a lelki-szellemi képességeinket, és ebbe tartozik az értelmünk is, kikapcsolva vezet a lélek, akkor ebből egy felelőtlen magatartás adódik. Egy olyan hozzáállás, hogy Isteni a felelősség, mi csak a kivitelezői vagyunk egy tőlünk független, felülről reánk diktált idegen akaratnak. Na ez volt a helytelen formája az engedelmességnek. Most még röviden nézzük meg, hogy akkor mi a helyes engedelmesség. A Biblia azt mondja, arra tanít és arra ösztönöz, hogy a helyes engedelmesség során a Szentlélek nem kapcsolja ki sem a szívünket, sem az értelmünket, hanem mindkettőt megtisztítja és bevonja. A helyes engedelmességet Jézus mutatta meg, és ő foglalta össze a lényegét, amikor azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, hogyan? Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. Az összeset belefoglalja, hogy ezek mind legyenek ott, amikor te szereted Istent, és a szeretetet többek között abban mutatod meg, hogy engedelmeskedsz neki. Tehát szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, erődből és elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Ezzel összefoglalta az egész Ószövetség lényegét, a 10 parancsolatot. De megkérdezhetné valaki, hogy végeredményben nem mindegy, hogy helyesen vagy helytelenül engedelmeskedünk-e az Istennek. Nem az a lényeg, hogy vagy így, vagy úgy, csak engedelmeskedjük. Előbb már láthattuk, hogy a helytelen engedelmességgel sokszor félreismerjük Isten akaratát. De van még egy ennél is fontosabb különbség a kétféle engedelmesség között, aki helytelenül, tehát esztelenül és szívtelenül akar engedelmeskedni Istennek, az ezzel nagyon rossz képet fest Istenről is, meg magáról is, mert Isten kelletlen rabszolgájaként tekint magára. Aki viszont teljes elméjéből és teljes szívéből akar Istennek engedelmeskedni, az Isten gyermekének bizonyul. Hiszen azt mondja igénk, hogy Isten lelke, a mi lelkünkkel együtt, éppen arról győz meg, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Hát az Isten iránti helytelen és helyes engedelmesség között ez a döntő különbség, csak helyesen engedelmeskedve élhetem át, hogy Isten gyermeke vagyok. Helytelenül engedelmeskedve nem fogom magam Isten gyermekének érezni, hanem csak Isten kelletlen rabszolgájának. És ha így érzem magam, az sérti Istent, de sérti az saját én képemet és önbecsülésemet is. Hát ilyen záró kérdésként, ilyen házi feladatként, eligazításként, ugye mindig a rendőrfilmekben lehet látni, hogy ott kiáll a parancsnok, én most nem azért mondom, hogy itt tekintek magamra, csak mondok egy példát, és akkor elmondja, hogy na most itt ebbe a körzetbe ezt meg ezt kell csinálni, ad egy eligazítást ott a rendőröknek, és egy kis eligazítás, gyakorlati útmutatást szeretnék adni így a végén. Egy ilyen kis kérdést, amin lehet gondolkodni, hogy te vajon az emberek melyik csoportjába tartozol? Hátulról, belülről, kívülről, vagy a Szentlélektől vezetett ember vagy-e? Milyennek látod magad? Mi az, ami hajt, mi az, ami vezet? Úgy általában a hétköznapokban. És ha azt találod, hogy a Szentlélek vezérel, vajon tudod-e már, hogy milyen az ő vezetési stílusa? Mert neki is van egy vezetési stílusa. Vajon érted-e és éled-e már, hogy ő sem a szívedet, sem az értelmedet nem kívánja kiiktatni, sőt ellenkezőleg. Ő a te lelkeddel együtt akar vezetni téged. Mert gyermekének tart, és mert Isten gyermekeihez ez méltó. Amen.